Portugálok. Libidó király. Almeida Faria, a hódító. Alig ha lehet egy mítoszt jobban lerombolni. Almeida Faria azt a 16. századi portugál legendát veszi célba, mely szerint az észak-afrikai csatában vereséget szenvedett, és seregével nyomtalanul eltűnt Sebestyén király egyszer majd visszatér, hogy országát megmentse. S lám, mi történik? 1954. január 19-én, pontosan a néhai király születésnapján, a világító torony őre egy csecsemőt talál a tengerparton egy óriási tojásban, melyből a kicsinek kikandikált a feje, lába, karja. A megtaláló João de Castro és felesége örökbe fogadja a gyereket, és anyai nagyanyja, mivel egyik lábán hat ujja nőtt, biztosra véli, hogy ő a megjövendőlt Sebestyén király. Természetesen Sebastiánnak nevezik el. A fiú aztán maga meséli el nevelkedése, iskolái és felnőtt kora történetét. A nagy diadalmak históriáit. Mert hogy Sebastiánnak, ha nem is a kardja, de az ötödik végtagja nagyobb volt mindenki másénál, és ennek semmiféle ellenfél nem tudott ellenállni. Egymás után szenvednek vereséget vele szemben a nők, lányok, asszonyok, és ehhez még vegyük hozzá, a libidója olyan kielégíthetetlennek bizonyult, hogy ő maga is gyakran elcsodálkozott rajta. Így aztán az élethossziglani hódítások, azaz ágyi s bozóti sikerek egy valóságos portugál Don Juan, vagy inkább Casanova dicsőségét árják fel az olvasó elét. Eléggé ízes vaskos szeretkezések, melyekben az elbeszélő egyáltalán nem igyekszik lakatot tenni a szájára. Sőt, mintha abban is méltó képmása akarna lenni a nagy királynak, hogy időnként részletesen elmondja, hogy s mint estek a jó illatú női területekre való behatolások. Először tanítónőjének a bevehetetlennek tűnő bokros várát szállja meg, aztán Clara, egy angol lány következik, akivel a vízi egyesülést gyakorolja sokáig. Amikor Clara elutazik, a hódító valóságos apátiába esik. Sose hittem volna, hogy ennyire tudok szenvedni valakiért. Vidékről Lisszabonba költözik, és ekkor Julietta a férjes asszony örvendezteti meg. A következő asszony a francia Helena, aki nem csak hogy ismeri a Sebestyén király legendát, de fölfedezi, hogy a mi Sebastiánunk mennyire hasonlít a király némely ábrázolására. Párizsba viszi hősünket. Ott lesz csak igazán elemében. Ha Helena a férjével tölti az időt, Sebastián a hódítás mindenféle fajtájával megismerkedik. De Helena ideje is lejár, ahogy a párizsi hónapok is véget érnek. Sebastián visszatér Portugáliába, és furcsa módon nagy búskomorság vesz erőt rajta. Folyton Klárára gondol. Úgy érzi, ő volt az egyetlen s igazi szerelme. S hogy mesterével, a fallosszal, a fő hangszerével mindig jól szolgálta őt. Mindegy, hogy ezt az instrumentumot tubának, sípnak, furujának, trombitának, puzonnak, mordájnak, dákónak, vesszőnek, dorongnak, kélécnek, faroknak, rúdnak, husángnak, szakállasbotnak, incselkedő csibésznek vagy jópajtásnak nevezték. Nem volt hasonlat, mellyel érdemeit kellően lehetett volna magasztalni. Amikor életére visszagondol, hősünknek meg kell állapítania, hogy továbbra sem tudom, ki vagyok. Ha az voltam, akinek ma hiszem magam, ha az vagyok, aki mások szerint voltam, ha sosem leszek több, mint az, aki nem tudja, ki vagy ki lesz, akkor érdemes volt. Egy valamit mégis megtanultam, hogy ki nem akartam lenni. Azt hiszem, ez Faria személyes vallomása is. Regénye újra az a modernista játék, melyben annyi s a legjobb 20. századi szerző részt vett Kafkától, Virginia Woolftól, Joyce-ig, Thomas Mannig és másokig. Vagyis, hogy én-e az én? Mi az én? Azonosak vagyunk-e önmagunkkal, amikor olyan kétségbe vonhatatlanul látszik, hogy azonosak vagyunk? Egy Istenben négy személy van. Fernando Pessoa, arc többes számban. A mi Vörös Sándorunk egyszer kijelentette: Ha egyedül vagyok, már akkor is sokan vagyunk. S megértjük, hogy miért szerénykedett ezzel, ha a különféle szerepversekre, s legfőképpen a képzeletbeli költőnő, psziché korabeli kifejezésekkel és helyesírással megírt históriájára és verseire gondolunk. Ez valójában az önmegsemmisítés, a személyességtől való megszabadulás egyik módja. Vörös is felszámolta saját személyes létét. Versei mögött abban az értelemben, ahogy más költőknél nem áll senki. Vannak versek, tudjuk, hogy kitől származnak, de ez a valaki szó szerint nincs, nem található meg. Ismerünk egy nevet, akár egy gépkocsi rendszámát, ettől azonban az autó nem lesz személy. Vörös szellemi lény, de személytelen. Ezért jelenhet meg sok alakban, hiszen nincsenek határai. Pessoa még ennél is tovább ment. Ő nevet is adott a különféle Pessoáknak. Igaz, a Dél-Afrikában élő, fiatal, angolul verselő Pessoának még nincs új neve, de a hazájába térő, egész életét Lisszabonban töltő Pessoa már örökre eltűnik. Csak a három új ego foglalkozik irodalommal, és egymástól függetlenül írja verseit. Albert Caeiro, Ricardo Reyes és Álvaro de Campos. Van egy kötet, saját költeménye is, ez nem egészen tartozik az életmű főáramába. Miben különböznek ezek a személyek, és csak úgy halkan kérdezem, talán miben hasonlítanak egymásra? Mert igaz, hogy Albert Caeiro az egyszerű, mondhatnám, naív, realista hangján szólal meg. Ricardo Reyes görög-latini jellegű, sztoikus ódákat, és Álvaro de Campos szabad verseket ír. Pessoa egészen nem tagadhatja meg önmagát. Mind az öt költő személyiség ismertető jegye az intellektualitás bizonyos mértéke, az Európában eleve elfogadott azonosság elvének elvetése és a paradoxonok szeretete. Nekem tehát egészében az a benyomásom, hogy mindig ugyanazt a költőt olvasom, élvezem más és más hangszerelésben. Úgy vagyok Pessoával, mint Ezra Pounddal, aki szintén sokféle hangot, különféle korszak kifejezési eszközét, sőt, stílusát próbálta élete során. Az alapvető Poundi tartást nem haladta, nem haladhatta meg. Ennek lényegét talán úgy határozhatnám meg, hogy irodalmiság. Ez annyit jelent, számomra nagyon rokonszenves módon, hogy az írás, az irodalmi, filozófiai hagyomány, a kulturális összefüggések sokkal fontosabbak, mint a valóság, vagy ha úgy tetszik, az úgynevezett élet. Ez a 20. századra annyira kialakult, s az előző században részben Baudelaire-rel elkezdődő szemlélet, l'art pour l'art, erős irányzattá válik Mallarmé, Valéry, néhány olasz és spanyol, portugál és a dél-amerikai Borges művében. De lényegében ide sorolható a mi Kosztolányink esztétizmusa is. A modernitás után alig, hanem ezekből a kezdeményekből adódott össze mindaz, amit jó és rossz értelemben egyaránt posztmodernnek nevezünk. Minden esetre Pessoa még távol áll ettől. Ő még fölveti az alapkérdéseket. Nem mondhatom, hogy túl van a metafizikán, még akkor sem, ha neki ez éppenséggel a metafizika kétségbevonása. Alberto Caeirótól idézem. Elég metafizika, ha nem gondolok a metafizikára. Nem hiszek Istenben, mert nem láttam őt soha. Ha akarná, hogy higgyek benne, nyilván eljönne, hogy beszéljen velem. Egyszer csak belépne ajtómon, és azt mondaná, imhol vagyok. Az egyszerű pásztor, az állítólagos Caeiro, ezután Spinoza, Deus szíve naturájához tér vissza. Ám ha Isten, a virágok és a fák, és a hegyek, a naps, a hold, akkor hiszek ő benne. Hiszek benne minden órán. És egész életem imádság, Isten tisztelet és álmodozás, szememmel és fülemmel. Csak zárójelben jegyzem meg, Szabol Lőrinc is azt írja, hitetlen büntetésében. De szeretném, ha volna Isten, s ha úgy volna, ahogy a fák vannak, s ha köztünk járkálnának az angyalok. Ugyanabban a tévedésben leledzenek, a szellem nem lehet azonos megjelenési módjával, a természet dolgaival, lényeivel. A második Pessoa teremtmény, Ricardo Reyes klasszikus, Lídiához írt ódái, akár pasztihoknak is fölfoghatók, de mindenképpen a költőt dicsérik, aki azt vallja. Azt mondják, csupa tetszetés, amit írok. Nem és nem. Csak nem használok szívet, és versben el sose vérzem. Képzelek, és nem érzem. Ez a lényeg. A képzelet minden. Ezért nem csodálhatom, ha az abszolút irodalmár Pessoa, Álvaro de Campos eszményképe, szerelme, az a Walt Whitman, akitől semmi sem áll távolabb, mint a tiszta irodalmiság. A préri, az állandó utazások, a nép, az isteni átlag, a férfi-férfi és a nő-férfi szerelem, a polgárháború tanújának, az öregedés és halál nagy énekesének ünneplése bizonyítja, hogy a 20. század legkülönösebb énű költője tudta, csak az legyen kaméleon, aki képes kaméleon lenni.